életem. Az eposz részletei elhomályosulnak. Tudom, hogy győztem, s ami megesett, elhalkul, a páncélok szertehultak. Arcot, néhány szót őrzök egy keveset. Minden összebékül bent, ez a baj. Nagy haragok és körmönfont csaták értelmüket vesztik, a hősi zaj rezegve kocsonyás dallamra vált. Lehet nem fogom megtudni soha, miképp történt ez az, s miért épp úgy esett. Amit átéltem, testem szilánkjaiba épül, s nem sejtem, miben csalok, és miben tévedek. Mondanám, de kiszáll le múlt időbe. Nem mutatható meg az a röpke fény, amely betöltött, elhalt, s most is él. Életem enyém, de a másokéba szőve.
Balla Zsófia Életem című versét hallottuk a szerző előadásában. A ma már Budapesten élő költőnek, írónak verseit mind a mai napig meghatározzák a két otthon, a kolozsvári és a budapesti közötti érzés ingadozások. Ebben az értelemben az emlékezés számára nagyon fontos. Az Élet két fele című gyűjteményes kötete, amely 70. születésnapjára jelent meg, valaha kiadott verses köteteinek válogatása, amelyet aprólékos, gondos munka előzött meg. De ebben az évben egy CD is megjelent Balla Zsófia verseivel. Ebben a műsorban erről szemelgetünk önöknek. Balla Zsófia születésnapi ajándékaként fogható fel az az esszékötet is, amely szintén ebben az évben látott napvilágot, a Darázsfészke címmel. Szintén válogatás, szintén szigorú elemzés eredménye, mint ahogyan minden egyes verse és írása, mert Balla Zsófia önmagával szemben a legkritikusabb. A versek az élet gondolatai, a körülöttünk zajló történések rímes leképezései. Jól megformáltak, személyesek és mindenkihez szólnak. Valahol mindenkit megérintenek. Az esszék az én líra kategóriájának részét képezik, ugyancsak bensőséges hangnemben megfogalmazott életérzések. Az Élet két fele című gyűjteményes kötet, ahogyan hamarosan hallani fogjuk, a 60-as évektől napjainkig íveli át, és fogja össze, nyújtja keresztmetszetét Balla Zsófia költészetének. Természetes hát, ha a szerző gondos pontossággal kívánta meghatározni ezt az ívet, kolozsvári indulásától a diktatúra életérzésén, de ugyanakkor egy különös költői nyelv kialakulásán keresztül, a budapesti újabb kiteljesedésig. Van itt humor, játékosság, zeneiség és a lét különböző vetületei, az élet szemléletének, érzésének boncolgatása. Balla Zsófia novemberben a Nemzetközi Könyvvásáron ismét itt volt Marosvásárhelyen. Legújabb köteteiről az összegzés, az összefoglalás és az elemzés fontosságáról ekkor beszélgettünk vele.
Azt mondtad ennek a kötetnek a kapcsán, hogy nem teljes. Nyilván, hogy nem teljes, ellenben hogyan kell megküzdeni egy ilyen kötettel, ami hát itt közel 600-valahány oldalas, és rengeteg verset tartalmaz, több évtizedet.
Hát lényegében indulásom óta 1965 és 2019 között írott verseket tartalmazza, tehát tekinthetjük valamilyen fajta életmű kötetnek. Minden kötetem benne van, minden megjelent könyvem. és van 14 újabb vers, amely még kötetben nem látott napvilágot, csak különböző újságokban, meg folyóiratokban. Az embernek szembe kell néznie azzal, mondjuk 70 évesen, elég hosszú költői tapasztalattal maga mögött, hogy fiatal korában azért a versekben itt-ott van valami, hogy így mondjam, néha lötyög, vagy tehát valamit meg kell igazítani, vagy egy picit frivol, vagy egy kicsit mondjuk a hang nem elüt a vers hangnemétől. Tehát itt-ott javítottam a verseken, nagyon régen meghagytam is ki. Hagytam ki olyan verseket, amely úgy éreztem csak egy sóhajnyi hangulatjelentés, amely abban a világban akkor nyilván egy fellélegzést jelentett, vagy olyasmit, amelynek a kontextusát az akkori diktatúra légkörében mindenki értette, hogy mire gondolok, és mit jelent, és mivel szemben ellenállás, de ma már ez a mögöttes tudás, ez a mögöttes tartalom nem lévén, úgy éreztem, hogy nem feltétlenül érték meg a mai olvasók. Lehet, hogy az erdélyek igen, de például a magyarországiak esetleg már nem. Magyarán azt szeretném megtartani, amely az az anyag, amely mindenki számára jelent és jelenthet valamit. Nem kell hozzá külön kódokat, külön történelmi ismereteket fölhalmoznia. Ez nagy munka. Az ember szembesül önmagával, az egész költészetével újra meg kell mérnie, hogy mi jó, mi nem jó, mi érvényes, mi nem érvényes. Elég nagy megrázkódtatás, és sűrű, nehéz munka volt. Nem élvezet nélkül való, de azért nem könnyű. Tehát lényegében én április közepétől most októberig ezen a könyvön dolgoztam, beleértve azt, hogy meg kell említenem a nevét, Hrabka Tibor tördelővel, aki szenzációs munkatársnak bizonyult, és nagy türelemmel dolgozott velem együtt, illetve hát ő végezte a tördelésnek a munkát, én dolgoztam vele, ez a pontos kifejezés. Azért, mert egy ilyen kötetben ugye nem lehetett minden verset új oldalra nyomni, mint ahogy azért az általában szokás, hanem egy folyamatos tördelés. Ugyanakkor bizonyos verseket nem lehet két sorral, vagy négy sor utolsó sort átvinni, egy lapozni kelljen közben egy másik oldalra, elvész a vershatás, elvész a vers belső, mondjuk emelkedő feszültsége, vagy lendülete. Tehát át kellett tördelni ezeket az anyagokat, és hát ebben Hrabka fantasztikus volt, és hát nagyon szép könyvet tervezett, a tördelés, a tükör, a papír, a borító, és hát mondjuk ebben a kiadó türelme és munkája benne van, mindannyiuknak köszönöm. Amit még erről tudni kell, lényegében három nagy fejezetre oszlik a könyv. Az első a dolgok emlékezete, ebben az itthon megjelent könyveim vannak benne, egészen 93-ig. Aztán van egy zsilipkamra tulajdonképpen, amelyben az ember hangot vált, vagy valahogy leereszkedik, vagy felemelkedik egy másik világba. Ez két kötet, az Egy pohár fű és egy kisebb antológia, ahogyan élsz kötet. És a harmadikban a hazatalálás, az az utolsó három kötet és az új anyag, amelyben úgy érzem, bizonyos értelemben leülepedett a hangom, vagy egyértelművé vált, hogy milyen költői hang az, amely az enyém, mi az, amit én a magaménak tudok. Ezekből a könyvekből kellett a legkevesebbet kihagynom. Ott egy-egy vers volt maximum, amely mondjuk személyhez kötött, vagy egyéb okból kihagytam, de ezeket nem kellett lényegesen módosítanom.
Hogy van ezzel a hanggal, hiszen most úgy érzed, hogy megtaláltad? Ellenben azért néhány évtized van a hátad mögött. Nem hiszem, hogy akkor az útkeresés folyamatában voltál. Nem úgy van ez inkább, hogy minden kornak, korszaknak megvan a maga hangja, ami jellemző, igen ismert, hiszen 89 előtt egy hang volt, és az is te voltál.
Igen, mindegyik az enyém, de furcsa módon ehhez a kései korszakomhoz az legelső kötetem áll a legközelebb. Igen, de egy bejár egy utat, az ember kísérletezik, próbálkozik, lát különféle költői technikákat, vívmányokat, azt kipróbálja, különösen fiatalabb korában. Egy kicsit kacérkodtam egy ilyen például párhuzamosan tördelt, egyszerre érvényes sorokkal a 80-ban megjelent kötetemben vannak, ha nem is nevezném avantgárdnak, de mindenképpen más költői technikákat alkalmazunk, és tulajdonképpen a harmadik részt az jellemző, hogy bizonyos értelemben visszatértem az én eredeti hangomhoz. Egy klasszikusabb, a klasszikus költészet, a Nyugat és az Újholddal fémjelezhető, de a világban jelenlevő klasszikus, ami nem jelenti azt, hogy ne lenne benne szabad vers, vagy ne lenne benne néhány, tehát nem csupán nem kötött formákat használók, és nem elsősorban nem erről van szó, hanem a látásmód, a képlátás, a metaforák jellege, a vers felépítésének a feszültségi íve. Ez egy visszatérés, és hát remélem, hogy valamilyen értelemben egy másfajta határ, egy új határkő. Természetesen az ember egész életében a hangját keresi, de nem önmagát csupán, hanem újabb és újabb dolgokat akar elmondani, vagy megfogalmazni. Ugye ez a tapasztalataink is fejlődnek, az élményeink részben nehezebbé teszik a megszólalást, és a líra azért az nem élménybeszámoló ilyen értelemben, tehát nem elbeszélő, de valamit a világlátásból, a világban szerzett tapasztalatából közvetít a költő. Fiatalabb korban több az üdesség, több a rácsodálkozó gesztus, de hát szerintem én ezt, hogy rá tudok csodálkozni valamire, ami tetszik nekem, vagy ami fölháborít, ezt a képességemet talán nem veszítettem el. És mondjuk én a kritikából, vagy a baráti észrevételből, vagy az én nagyon szigorú kritikusom az életem párjától nagyon sok fajta észrevételt kapok. Ebből én rengeteget tanulok. Tehát az, hogy van visszajelzés, visszacsatolás. Hálás vagyok, ha van visszajelzés. Semmi sem olyan szigorú kritika, mint az, amelyet az ember maga lát egy ilyen hosszú nagy munka alatt, és szembe kell néznie vele. Mert azt az ember a legkevésbé tudja elhárítani, azt a kritikát, amely saját magában ébred. Azt is szokták mondani, hogy túl sokat beszélek erről, tehát hogy túl önkritikus vagyok, hogy rontom ezzel az ázsiómat. Én azt gondolom, nem, mások csak nem mondják el azt, hogy hogyan kell szembesülniük önmagukkal.
Megjelent egy esszékötetet is, Adarás fészke címmel. Ebből kimaradtak ebből a verses kötetből olyan versek, amelyek talán inkább ide kötöttek a 89 előtti időszakhoz. De hogy van ez az esszék kapcsán?
Ez is egy gyűjteményes kötet tulajdonképpen. Tehát én, aki az utóbbi időben 7 évenként publikáltam verses kötetet, ez nem volt szándékos, de így alakult. Most egy évben 2 kötetet hoztam ki, de mind a kettőben nagyon erőteljes ez, hogy az utóbbi évtizedek termését gyűjti össze a verses kötet is, és az esszé is. Az, abban 40 év anyaga van, nem hiánytalan az sem, már csak azért sem, mert nem mindent tudtam föllelni, ugye nem minden van interneten, még a korai időből. Nagyon sok kéziratom megmaradt, de utóbb vettem észre, hogy 1-2 olyan dolog, amelyet még talán betehettem volna, kimaradt. Tehát remélem lesz korrekcióra még mód. A Széchenyi Akadémián elmondott székfoglaló beszédem, az tulajdonképpen egy nagy esszé, a Vers hazája címmel jelent meg a Székelyföldben. Vitaanyagként körözték, és erre érkezett is, ha jól emlékszem, 12 hozzászólás. Ez az esszé az, amely vitát vált ki. Itt az alapkérdés az, hogy az összmagyar kultúra eléggé befogadó-e, eléggé magába tudja-e szívni például a határon túli irodalmak költészetét, általában kultúrát, irodalmát, de bármi mást, ami szellemileg létrejön. Ebben a könyvben azért nem csak ez az egy esszé van, különböző alkalmakra, felkérésekre készült írások, amelyeket részben az köt össze, az az esszészerű, hogy megpróbálok egy gondolatmeneten végighaladni, és feltevéseket és állításokat egymás mellé sorjáztatni, érvelni, Másrészt bizonyos értelemben prózai, de lírai reflexiók egy-egy témára, például a fű témára, vagy a fürdőkre. Tehát ez egy hívószó, és szinte úgy hat, mint egy hosszú prózában írt szabad vers, de nem szabad vers, próza. De mindesetre a műfaj megjelölése a kötetnek az, hogy értekező líra, nem értekező próza, mint az esszénél, hanem hogy értekező líra, mert én ezt a metaforikus beszédmódot többé-kevésbé, tehát azért nem versszerűen, megtartom az esszében is. Úgyhogy ebben a kötetben is a metaforának elég nagy szerep jut, és hát az esszét is irodalmi műfajként definiáljuk, legalábbis ezt, hát nem tudományos esszék nyilván.
Az élet két fele, részletek. Töredékek Tamás Gáspár Miklósnak. Az álom. Az álom kaleidoszkóp. Fakult, törött üveg forog. Se vég, se kezdet. A tükrök mindig más mintát mutatnak. Minden éjjel más történet sebez meg, amíg rezzen és alakul a múlt. Kolozsvár éjjel. Körben Mátyás szobra körül a nemzeti zászlók, egy irányba rángatóznak a szélben, akár púrász fogta kutyák, a sors szagát szimatolják. Ha, nincs nagyobb csend, mint a néma vasúti műhelyeké. Nincs út a csendbe, csak a vágy lidérce talál rést visszafelé. A történelem helyén a többes szám elégiája. Miféle kincset vittünk és hová hordtuk, hörcsök tűzzel és tétován? Mintha csak azért termett volna csel, hogy próbára tegyen, melyikünk mit felel. Minek állunk ellen, amíg naponta megszámláljuk csontjaink. Megúszhattunk-e épségben veszélyt, ha közben mást útszélen hagytunk, bukottan, megtörötten. Milyen fényűző szellem tűje forgatott a város egében? Mi semmisült meg, s mi hagyott a semmiben nyomot? Kik voltunk Kolozsváron? S kik vagyunk azóta, miféle holmi? Hogy sorsunk súlypontja elgurult, s hogy átjuggattak felek kőgolyói? Miféle havas néz most, és miféle rendek szeme előtt élünk mi, szüleinknek megkésve születettek? Mi volt tűrhetetlen? Mi volt kézbe való, mi nem fogyott el? A közös látható? Sok barátság szétpattant, mindenki egyetlen. Miféle tenger zúg mégis a cserepekben? Miféle zenékbe olvadt, hányszor nyúlkált a semmi utánunk, s mint olajfoly terjengett aztán hány halál? Számtalan. Minden szám elégtelen. Mindet elviseltünk, mint titkos billogot, szégyelt erőszakot, tüzes vasat a tüdő lebenyen, csonka ujjakat egy téli kabáton. Piroslik értetlen az álom. Köröz a bűntudat, prédát keres, valamit, aminek oka te vagy, vagy nem vagy, de bűnöd megérdemelnéd. Kinek nem tört húsába egy szálka mondat? Éretlen érlelődtünk, törve, törődve, ölekben sápadva és felragyogva. Kinek értek? Mit érnek az otthon gyümölcsei? Nem ragadtunk, mint satuba, az okba? Nem vártuk meg, a szőlőszem érő idejét töltse ki. Nem tévedtünk nyersen begyűjtött csillagokba. Kik vagyunk életünk eleje nélkül itt? Hogyan és hol tapad meg átültetett sorsunk? Nem vesztettünk csóvát? Elhagytunk valamit? Most válik el, hogy kik voltunk a présben, s hogy a kezdet szétzúz, vagy csak átalakít.
A címadó vers az élet két fele hangzott el Balla Zsófia előadásában. Balla Zsófia a Darázs fészke című esszékötete mélységében, kifejező erejében nem tér el a versektől. Ellenben a műfai követelmények miatt más hangon szólal meg. Esszét írni Balla Zsófia számára mind a mai napig kihívás. Ellenben a hosszabb líra, mint hallani fogjuk, igencsak vonzó számára. A következőkben az esszék hangvételéről beszélgetünk Balla Zsófiával.
Valószínűleg a lirikus beszél belőlem akkor is, ez egy nagyon furcsa probléma. Ugye sokszor mondjuk azt, hogy jó, ha egy író ismeri tehetségének a határait, hogy milyen műfajban tud érvényeset alkotni, melyekben nem. Erre sokféle példám van, nagyon sokszor előfordul, hogy például a költő prózát ír, és a prózája nem éri el a költészetének a színvonalát, ezt elég gyakran látom kortársaknál. De van ellenpéldám, például a Petőfi Múzeumban kézbe vehettem egy ízben Móri Zsigmond egyik noteszét, mindig noteszbe egyezgetett, és az egy ifjúkori volt, tele volt zsoltárfordításokkal, nagyszerű versfordításokkal. És ugye eszembe jutott, hogy persze gyerekkoromban volt két gyerekvers, a Török és a Mehemed és stb., amelyet mennyit mondtuk. És kiderül, hogy Móricz nagyon jól kezeli a formát, és igenis tud verset írni, több verse van, nyilván az összkiadásokban ez nyomon követhető, de nyilván pontosan tudta, hogy ő mégsem költő alkat, tehát nem ez az ő terület, ez érdekes. Tehát ezt föl kell az emberben magának ismernie, hogy mire alkalmas. A líra azért mai napig, ha az ember nem egy nagyon epikus formát válasz, az egy bensőséges vallomás, az egy én irodalom, vagy elrejti az ember természetesen másban, de mindenképpen közel áll a vallomásossághoz a költészet, valamilyen személyességhez, ha más nem, akkor az a tekintet, amellyel a világát körbe pásztázza. Az esszé, annak objektívebbek kell lennie, mert van egy tárgy, amelyet körbejárok érvekkel, és valami bizonyos értelemben egy meglátást, egy tézist, egy elgondolást igazolni próbálok, végig gondolok egy problémát. Minden műnek van személyes jellege, hiszen én írom, de az eszé mégis törekszik egy kis távolságtartásra, valamit mérlegelni, több szempontot. De nálam nyilván ez a lirikus attitűd a metafora használatában az, hogy azért használok költői képeket egy elmélkedésben is, azért lehetséges, mert egykor a filozófia tanárom Bretter György azt mondta, hogy a filozófia is használ metaforát és költői képet ahhoz, hogy egy mélyebb tartalmat ki tudjon fejezni, mert nem mindent lehet csak fogalmilag megragadni. És ez az esszére is érvényes, tehát más is használ metaforát. Lehet, hogy nálam egy fokkal erősödik az esszének a szép próza jellege. Egyébként az is irodalmi műfaj, mert azért hát persze van filozófia esszé, van tudományos, van olyan irodalomtudós ismerősöm, aki utálja az esszé kifejezést, mert azt mondja, ez az esszé, ez megpróbálni elmondani valamit, ez mellébeszélés, persze se nem tudomány, se nem vallomás. Én nem hiszem ezt. Tehát mondjuk Emerson esszéi, vagy Montaigne esszéi, vagy még sorolhatnám a világirodalom óriásait ebben a műfajban, azok döbbenetes írások, elsősorban a gondolkodásunkat mozgatják meg, de irodalmi műként is tökéletesek. A lekerekítettségük, a belső következetességükben nagyszerűek. Én az esszét egyébként, mint műfajt nagyon szeretem. Tehát nagyon szeretek olvasni esszét.
Ez is valamilyen kísérletezésednek a tökéletesítése lett végül is, mert mondottad, hogy azért mindent kipróbálsz, szerettél kipróbálni közbe-közbe, de az esszével hogy állsz? Mennyire vagy biztos magadban?
Nem vagyok olyan biztos benne, tehát nem kísérletezés, inkább az volt, hogy ez a 40 év esszé termése, vagy mondjuk így, mert van benne ilyen tárcaszerűség is, vagy valamilyen hozzászólás, ez mindig fölkérésre készült, hogy valamilyen témáról van-e írni való. És csak akkor vállalom, hogyha úgy érzem, hogy van valami mondani való, vagy valamit végig szeretnék gondolni nyilvánosan, és akkor írom meg. Tehát nem a kísérlet terepe, hanem inkább az, hogy valahogy az embernek így is meg kell nyilatkoznia, hiszen a versben azért nem lehet logikai következtetéseket végigvinni. Van logikája a versnek, de nem egy logikai műfaj, nem olyan, nem a gondolkodás folyamatosságának egy próbájaként működik a vers. Ott abban egészen másképp alakul ez az tudat, érzelem és ösztönösség hármasa. Természetesen van a formaalkotó és a stílus megteremtő tudatosság vagy későbbi javítás, de más műfaj, másképp működik, mások a belső törvényszerűségei. Az esszé az alkalmasabb arra, hogy valamiképpen elmélkedjen az ember. Egy versben nem kellemes az, hogyha az ember elmélkedést olvas benne, ha nem teszik olyan műalkotása, amit élvezünk a képei, a zenéje és egyéb okok folytán. Az esszében pedig nem lehet ennyire elgalopozni csak a képek fele, hanem ott az állításoknak, a gondolkodásnak és a következtetésnek sokkal súlyosabb szerepe van. Persze a stílus az, és a forma, és hát részben a képek, amelyek azért mégiscsak irodalmi műfajként tartják számon. De azért az esszében nagyon nagy a spektrum, tehát a tudományostól egész az irodalmi. Ezek irodalmi ami eszék, még műfaj megjelölésként is a korunk nyugdíjas szerkesztőjétől, de hát egy nagyszerű irodalomkritikustól, Szilágyi Júliától vettem a műfaj megjelölést a könyvben az, hogy ez értekező líra és nem értekező próza. Persze prózai írások. És lényegében ez az első próza kötetem. Majd talán lesz még szép próza is, tárcák és rövid elbeszélések, nem tudom. Azon még dolgoznom kell.
És el kell fogadtasd önmagaddal, mert azért itt nagy harcot visz, azt hiszem, a saját kritikus személyeddel.
Igen, szoktak nekem kéziratokat adni elbírálásra, már úgy, hogy a szerző kíváncsi, és most már úgy érzem, hogy bár segíteni szeretnék fiataloknak, hogy túl szigorú vagyok, és mert nem akarom őket elijeszteni sem. De én úgy gondolom, ha az embernek nem mondják el azt, hogy mi az, amit jól csinál, ez nagyon fontos, hogy tudja, és mi az, amit nem, akkor egyszerűen a fejlődés akkor teljesen olyan, mint egy nyesetlen fa, tehát össze-vissza burjázik, és soha nem tudja meg magáról, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem. És én ezért ezt komolyan veszem, és hogyha valakiben tehetséget látok, azt komolyabban is bírálom, mert úgy érzem, hogy ezzel tud valamit kezdeni. És sokszor a fiataloknak ez túl sok. Őket valószínűleg inkább biztatni kell, és kevesebbet nyesegetni. Ez nekem nagyon nehéz így teljesítenem. És sokszor nem vállalom, mert nem akarom letörni. Sokszor azt gondolom, lehet, hogy kiforja magát, és egyszer csak jobb lesz, és lehet, hogy akkor, mikor már biztosabban áll a lábán, érdemesebb elmondani. Nem tudom, ebben nem tudok elég okos lenni. Az emberek általában rosszul tűrik a kritikát, pedig az okos, szeretetteljes és hozzáértő kritika a legnagyobb ajándék, amit egy író vagy egy költő kaphat. Az, hogy valaki segít neki kívülről ránézni a szövegeire.
Egyébként lehet rendelésre írni bármit? Igen, ha kell, akkor igen, de, vagy felkérésre, bocsánat.
Rendelésre azt embere válogatja, mert van, aki leül és nyomja az ipart. Nem biztos, hogy a borát. Nagy rutinnal és komoly tehetséggel lehet, hogy így mondjam, rutinosan is egy-egy könyvet létrehozni, és biztos olvasható is. Csak azt kérdem, minek kell akkor egy 100.000. könyvet megírni a világban, van elég rossz könyv, vagy közepes könyv. Az embernek mégiscsak a egyetlenre, a nagy irodalmi műre kell törekedni, nem úgy, hogy elhatározom, hogy nagy, hanem nagy mintáim vannak, a nagy igényességnek a mintái, és hát kell ehhez egy belső elmélyülés, amit a korunk életformája sajnos nem mindig biztosít, illetve az emberek nem érzik magukra nézve kötelezőnek, hogy elmélyüljenek a tárgyukban. Pedig enélkül nagyon nehéz. Nem híres írónak kell lenni, hanem jó írónak kell lenni. Ez néha nem esik egybe.
De aztán már vonja maga után is talán a népszerűséget, ha valaki jó, hát hiszen...
Vagy igen, vagy nem. Sajnos látok olyat, hogy nagyon jó írók árnyékban maradnak, éppen mert kevés az önérvényesítő képességük, de én azt gondolom, hogy kicsit igazságtalan ezt is az író feladatává tenni, hogy a művét eljuttassa a közönséghez, vagy hogy érvényesítse. De a megrendelés helyett azt mondom, felkérésre lehet írni, de ha az ember úgy érzi, hogy abban a tárgyban van mondani valója, és akkor vállalom. Én sem minden felkérésre. Néha még az is előfordul, hogy érdekel a tárgy, de tudom, hogy addig a határidőig nem jutok hozzá ahhoz, hogy elmélyülten rendesen megcsinálom, és nem szeretem összecsapni, hogy akkor azért nem tudom vállalni. De ez sok alkalom és felkérés, és hát nyilván belső indítatás alapján íródott ez a könyv 40 év alatt. Ez a lassúság is jelent valamit.
És ugye egy összegzés ez a kötet. Eljött az összegzések ideje már? Vagy hogy van ez?
Hát 70 körül az ember soha nem tudhatja, hogy mennyi ideje van. És ez az idő, az nem is csak a biológiai életidő, hogy hány évig fog élni, hanem hány évig van alkotó erejének a teljében, és az memóriájának mennyi ideig ura. Ezzel szembe kell nézni, nem kellemes ezzel szembe nézni, hogy korlátozott az időnk, és akkor néha egy kicsit kell menet közben egy-egy kis összegzést végezni, vagy azt elgondolni, hogy mondjuk én azt szeretném, ha ez maradna utánam. Ezzel szembe kell nézni mindenképpen.
Ezekkel is olyan kíméletlen voltál, mint a versekkel?
Igen, ezekkel is, de hát mondom, van nekem a legjobb barátom, és egyben a férjem és kollégám, Bátori Csaba, elég szigorú kritikus, és nagyon hálás vagyok neki, mert rendkívül tárgyszerű, szakszerűek a megjegyzései, tehát nem az a kérdés, hogy ezt miért írtam meg, tehát nem alapvetően, hanem egyszerűen apró dolgokra hívja fel a figyelmem, de ezek fontosak. A műalkotásban ezek a kis csiszolások fontosak. Hát régen a kiadóknál volt lektor, ma nincs. Tehát az ember bead egy kéziratot, valaki elolvassa, de tulajdonképpen nincs szaklektori vélemény, ami pedig rendkívül sokat jelent. Még a 70-es években, 80-as években volt a kiadókban. Leült a szerző, azt mondta, nézd, ez itt túl elnagyolt. Ezt a fejezetet lehet, hogy át kéne helyezni, mert itt nem lehet követni ennek a logikáját. Vagy próbáld meg ezt lehúzni, mert túl bőbeszédik. Hozzá tudod szólni egy irodalmi műhöz az arányaihoz, és egy jó lektor rengeteget segít egy könyvön.
Az idő múlásával most apropó, hogy lehet, hogy lesz még prózai szöveg, sőt, ki tudja, hogy milyen jellegű prózai szöveg. Csak önbizalmat nyer az ember olyan szempontból, hogy igen, én csak ki tudom fejezni azért magam, és csak jó vagyok, vagy nincs ilyen?
Néha van, furcsa módon, mikor az ember létrehoz egy szöveget, akkor van benne egy kis eufória, befejeztem, és most ez olyan kerek, és megvan, versnél is, de aztán telik az idő, és ha van ideje átnézni, és nem adja le rögtön hebehúrgya módon egy szerkesztőségnek, akkor elkezdi látni, hogy itt azért, pardon, azért itt ezt ki kell cserélni, ezt a jelzőt, ez nem, vagy akkor elkezdi maga is látni, hogy mit kell kijavítani. Valószínűleg a megírás, a befejezés pillanatában van elégtétel az embernek. De a kritikában mondom, csak az, ami lényegileg szól hozzá, nem azon múlik, hogy dicsére vagy sem, hogy jó-e a kritika, hanem az, hogy elég értő, elég okos, elég irodalomhoz értő-e az az olvasat, amely, mert elmondhatom, hogy a rengeteg nagyon jó kritikát kaptam, tehát dicséretet, de nem tud az ember vele mit, köszönöm, jól esik, de én nem vagyok ilyen értelemben hiú, mert sokszor az a felületen, vagy sokszor egyfajta értetlenséggel párosulva, tehát látom, hogy megdicsér, tetszik neki, de tulajdonképpen semmi mélyebb meglátás vagy mondani való nincs benne. Ennek nem szabad az embert elkábítania, hogy hányan írtak, és ez mind dicsérő volt, nem ez számít, hanem ha van egy olyan olvasat, amelyből látom, hogy az illető nagyon komolyan szembesült a szöveggel, és valamit meglát, de volt olyan, hogy én se tudtam, hogy ez benne van, és egy ilyen olvasatból álltam, érdekes, hogy mit vesz észre, erre én nem is gondoltam erre az összefüggésre. Ezek az jó olvasatok, ezek segítenek. Persze az ember gyűjtheti a lájkokat, meg a jó pontokat, de nem az határozza meg, hogy hányan dicsérik meg, hanem az, hogy hányan olvassák el alaposan, mélyen, értően. Persze minden számít, az ember örül, ha olvassák egyáltalán, mert néha veszélyben érzem azt, hogy még fognak-e verset olvasni a jövőben.
Közös hold udvarba zárva. Mi ketten közös hold udvarba zárva. Minden perc a szabad futásunk ára. A másik szabadsága nyűgöz, s eltaszít. Sodrok mindent előre, szárnyal seprek át minden éjt a napba. Világít, s vakít a hold, erőre kapva. Tühös szerelmes kettesben két eszmélet tart egy testben. Nem cseng a csend a múlt se nyelvel, kávé pirosba fut a reggel. Szén szakál füstje már szakadt, illata nem veszett el. Milyen szavakba tenyereltem, mi sebzett, és mivel sebeztem. vaktában alszunk, kettesben. Egy szerelem jár, két testben.
Balla Zsófia közös holdudvarba zárva című versét Molnár Piroska olvasta fel.